Itt a Vállalatok és Piacok, az Inforádió gazdasági magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő, Sipos Ildikó. Adásunk tartalmából megjelent az Európai Unió hivatalos oldalán a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőteret a nyugati pályaudvarral összekötő repülőtéri gyorsvasút megvalósítására vonatkozó koncessziós kiírás. Január 7-én jelentős túljegyzés mellett 3 milliárd euró értékben bocsájtott ki eurókötvényeket Magyarország. 2025. decemberében lelassult a lakásárak emelkedése Magyarországon, sőt Budapesten 0,7%-os árcsökkenést hozott 2025 utolsó hónapja. Az asszály elleni védekezés az egyik legfontosabb feladat 2026-ban a magyar mezőgazdaságban. Ezekről a témákról lesz szó a mai műsorban. Tartsanak velünk! Megjelent az Európai Unió hivatalos oldalán a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőteret a nyugati pályaudvarral összekötő repülőtéri gyorsvasút megvalósítására vonatkozó koncessziós kiírás. Ezzel a tervek szerint már 2028-ban megkezdődhet a 27 km hosszú kétvágányú villamosított vasútvonal megépítése, jelentette ki egy a témában tartott háttérbeszélgetésen a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára. Lóga Máté úgy fogalmazott, mostanra olyan stádiumba került a fejlesztés, hogy visszafordíthatatlanná vált.
Közzététerre került a nemzetközi tender felhívás, ami tartalmazza azt, hogy milyen formában kíván eljárni a koncesszió kiírója, tehát a magyar állam, mi az elvárásai a koncesziós társasággal szemben, és lesz egy hónapos jelentkezési lehetősége a potenciális érdeklődőknek, ezt követően pedig majd 3 potenciális koncesziós társasággal fogjuk a versenytárgyalásokat lefolytatni. Tehát mára egy olyan szakaszba került ez a Ferihegyi vasútfejlesztés, vagy repülőtéri vasútfejlesztés, hogy immáron visszafordíthat vált, tehát mindenképpen, ha lesz megfelelő partner ebben, akkor meg fog épülni ez a repülőtéri gyorsvasút.
Mi indokolja ezt a fejlesztést, mekkora jelenleg a Budapest Airport által lebonyolított utasforgalom?
Jelenleg valahol 19,5 millió utas környékén zártuk az évet. Azt látjuk, hogy ez a 19,5 millió utasból körülbelül az 50% az, aki hajlandó közösségi közlekedést igénybe venni, a repülőtérre kijutás vagy a repülőtérről való városközponti bejutás kapcsán. Erre a közel 10 millió emberre lehet alapozni, nekik kell olyan megfelelő szolgáltatást nyújtani, amivel elérhető, hogy a vasúti közlekedést válasszák más alternatív közlekedési ágakkal szemben. Ez egy komoly lehetőség a koncesziós társaság számára, mivel nem egy zöldmezős beruházás egy látens keresletre alapozza az üzleti modelljét, hanem egy meglévő, tehát immáron közel 20 millió embert, mint potenciális vevőre alapozhat az üzleti terve kialakításakor.
Mikor kezdődhet meg az első kapavágás, hogy fog majd a fejlesztés megvalósulni, milyen tervek vannak ezzel kapcsolatosan, és megvan-e már konkrétan a nyomvonal, hogy hol fog megépülni majd ez a vasútvonal?
A nyomvonal megvan, ez Kőbánya-Kispest, Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér és Monor állomásokat köti majd össze. Integrált része lesz a magyar vasúti közlekedési hálózatnak, ezzel pedig bekapcsoljuk a budapesti repülőteret a vasúti közlekedés vérkeringésébe, tehát mind Debrecenből, mind Szegedről, mind Győrből, mind a Balatonról vonattal elérhetővé válik majd a budapesti repülőtér. Terveink szerint 2028 második felében kezdődhetnek el majd az építkezések. Ez szakaszolható lesz, ez a koncesziós társaságnak a döntése. Mi azt várjuk, vagy mi azt gondoljuk, hogy két szakaszban, tehát a Budapest-Kőbánya-Kispest állomástól a repülőtérig fogja nagyon gyorsan megépíteni azt a szakaszot, hogy már elérhetővé tegye a repülőteret, és ezt követően a repülőtértől Monor állomásig pedig a második szakaszt. Ezzel válik majd teljessé az infrastruktúra.
Mekkora költségből valósulhat meg ez a fejlesztés?
Előzetes számításaink szerint körülbelül 1 milliárd euró lesz maga a vasúti pálya kiépítése és a föld alatti állomásnak a megépítési költsége. Ezt kell a koncesziós társaságnak majd minél ügyesebben, minél okosabban megfejlesztenie, hogy a remélt és várt térülést minél jobban tudja hozni ez a projekt.
A tender kiírása megtörtént, mikor zárulhat le?
Az idei évben mindenképpen zárulni fog a tender, én azt gondolom, hogy hogy a nyár során már látni fogjuk, hogy ki az a potenciális érdeklődő, vagy két érdeklődő, három érdeklődő, akivel nagy valószínűséggel ezt a tender zárni fogjuk.
A magyar államnak mekkora a részesedése lesz a tervek szerint a tenderben?
Rendkívül fontos, hogy mi annyira hiszünk ebben a projektben, hogy lehetővé kívánjuk tenni azt, hogy a magyar állam dedikált társaságán keresztül 20% részesedésig tudjon aktívan részt venni a projektben. Ezzel lehetővé válik az, hogy amint a vonal megnyitásra kerül, akkor a remélt üzleti eredményből a magyar állam részesedni tudjon, tehát ne csak koncessziós díjat szedjen, hanem ebből az üzleti tevékenységből származó profitnak a legfeljebb 20%-ára is érdemben pályázni tudjon.
Lóga Mátét, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárát hallották. Január 7-én 3 milliárd euró értékben bocsájtott ki eurókötvényeket Magyarország. A kibocsátás háromszoros túljegyzés mellett zajlott, közölte az Államadósság Kezelő Központ. Az AKK 2026-os finanszírozási tervében összesen 6,5 milliárd eurónyi devizakibocsátás szerepel. Ebből 2 milliárd euró lehet az uniós szép hitel lehívása, amennyiben jóvá hagyják a magyar igényt, várhatóan február végén, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Beke Károlya beszélgettem.
Két futamidő mellett, 7 és 12 éves futamidő mellett bocsátott ki eurókötvényeket Magyarország, a hosszabb papírzárású zöld kötvény, és ezek összesen 3 milliárd euró értékben keltek el, a benyújtott kereslet pedig meghaladta 10 milliárd eurót a papírokra. A hozamot illetően a rövidebb 7 éves papír 4,25%-os kuponnal, a hosszabb pedig 4,875%-os kuponnal kelt el a piacon.
A zöld kötvény kibocsátásról mit kell tudni, annak mikor van a lejárata, és milyen kamattal, milyen hozammal történt meg ez a kibocsátás?
Ahogy említettem, a hosszabb 12 éves papír volt a zöld kötvény, ennek 2038 márciusában lesz a lejárata, ez 1 milliárd euró értékben és 4,875 ezrelékes kupon mellett talált gazdára befektetők körében.
Milyen célokat szolgál majd a kötvény kibocsátásból befolyó összeg, lehet-e erről tudni bármit is?
Ugye, ahogy ez ilyenkor megszokott, a költségvetés általános céljaira használja fel a kormányzat ezt a befolyt összeget, tehát nincs úgymond megpántlikázva a pénz, nincs dedikált felhasználási cél. A zöld kötvényeknél annyi az előírás, hogy azt a költségvetés energiahatékonysági, illetve zöld céljaira lehet felhasználni, és erről rendszeresen be is számol az Államadósság Kezelő Központ, hogy ezt a pénzt hogyan használta fel. Ugye annyit lehet tudni az idei évben, hogy nagyságrendileg 2 milliárd eurónyi lejárat lesz, devizalejárat, és ezen felül nettó kb. 6,5 milliárd eurónyi devizaforrás bevonással számol az AKK, amiből 2 milliárd euró lehet az uniós szép hitel, amennyiben azt jóvá hagyják. Tehát a költségvetés általános céljaira, illetve a lejáró adósság, lejáró devizaadósság megújítására fordíthatják ezt a pénzt.
Az Államadósság Kezelő tavaly ismertette a 2026-os finanszírozási tervet, most ugye megvalósult egy kötvénykibocsátás. Mi az, ami még várható az év további részében?
Amennyiben a deviza kötvénypiacot nézzük, akkor az látszik, hogy ahogy említettem, nagyjából 6,5 milliárd eurós, vagy közel 6,5 milliárd eurós nettó kibocsátással számolt decemberben az AKK az idei évre, amiből 2 milliárd lehet a közös uniós hitelke, tehát a fennmaradó 4,5 milliárd eurós összegből bocsátott ki most 3 milliárdot az AKK, tehát azt gondoljuk, hogy azért az év további részében lesz még devizakötvény kibocsátás, hogy az euróban történik-e meg, vagy dollárban, vagy esetleg japán jenben, illetve kínai renminbiben, ezt majd a piaci körülmények függvényében döntheti el az adósságkezelő, de a tervek alapján még egy nagyjából másfél-két milliárd eurós kibocsátás beleférhet az idei évben, illetve amennyiben az uniós hitelkeretet nem kapjuk meg, akkor akár nagyobb is.
Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották. 2025. decemberében lelassult a lakásárak emelkedése Magyarországon, sőt Budapesten 0,7%-os árcsökkenést hozott 2025 utolsó hónapja, állapította meg az ingatlan.com lakásárindexe. A részletekről Balogh Lászlót, a portál vezető elemzőjét kérdeztem.
Érdekes kép rajzolódik ki a decemberi ingatlanpiacról, mert országos szinten, ha Hangyányi tőzsde tovább lassult az áremelkedés tempója, 0,4%-kal emelkedtek az ingatlanárak novemberhez képest. Budapesten viszont felerősödött az árcsökkenés. Novemberben még a havi lakásár mérséklődés üteme 0,1% volt, és ez decemberre 0,7%-ra gyorsult. Összességében ez azt is jelenti, hogy az éves áremelkedés tempója is lassult, mind országos, mind pedig budapesti szinten, országosan 18%, Budapesten pedig 20% az átlagos lakásáremelkedés üteme.
Mindez egyben azt jelenti, hogy bár havi szinten megállt, sőt lassult is az áremelkedés, azért éves szinten továbbra is megfigyelhető egy nagyobb mértékű drágulás a piacon.
Igen, és ebben az is egy érdekes szempontot vett föl, hogy nem volt olyan, szerintem ember emlékezet óta a hazai ingatlan piacon, hogy két keresleti hullám is végig söpört volna rajta, és az év elején volt az első, amikor az állampapírból kiszálló befektetők részben visszatértek a lakáspiacra, ez pedig már az év elején hozott egy olyan nagy drágulási ütemet, ami már valójában 2024 őszi hónapjaiban elindult. Ennek következtében pedig az éves lakásdrágulás tempója már mérsékeltebb ütemet mutatott ahhoz képest, mint amit évközben láttunk. Ez persze nem jelenti azt, hogy holnap vagy holnap után olcsóbbak lennének a lakások. A vevők szempontjából viszont reményteli az a helyzet, hogy a lakásárak emelkedése jelentősen lassult, és januárban számíthatunk egy enyhe áremelkedésre abból a szempontból, hogy januárban jelennek meg az első magasabb fizetések az emberek pénztárcájában, legalábbis amikor februárban ezeket kiutalják a munkavállalók, és ekkor már a nagyobb jövedelem magasabb hitelkeretet eredményez, a több hitelből pedig drágább ingatlanokat is tudnak finanszírozni a vásárlók, és amúgy is januárban jellemző, hogy az év ciklusa úgy alakul, hogy az év első hónapjában egy picit mindenki megpróbálja megemelni az árakat. Kíváncsi leszek, hogy ez itt 2026-ban milyen mértékű lesz, mert már azt látjuk az eddigi adatok alapján, hogy a vevők mintha elérték volna a fizetőképességük felső határát.
Hogyha picit közelebbről megnézzük, akkor mennyibe kerültek év végén az eladó lakások és házak, tehát milyen négyzetméter árak voltak megfigyelhetőek Budapesten?
Budapesten átlagosan 1.400.000 forint körül alakultak az eladó lakások és házaknak a négyzetméter árai, ami bő 20%-kal több, mint amit egy évvel ezelőtt december végén megfigyelhettünk, akkor még 1,1 millió forint körül alakultak az átlagos négyzetméter árak. Kerületek között is óriási különbségek figyelhetők meg. Most már alig van pár 4-5 olyan kerület, ahol 1 millió forint alatt vannak a használt lakások négyzetméter árai, míg a legdrágább kerületekben 2 millió forint körüli összeget kell fizetni egy-egy eladó használt lakásért. Az is érdekes a budapesti tendencia szempontjából, hogy a drágább kerületek, az első, a hatodik, de ezek közé tartozik a népszerű 13. kerület is, már nem tudnak olyan áremelkedési tempót produkálni, mint korábban, sőt, szeptember 1-e óta, amikor az Otthonstart program elindult, a lakásárak emelkedésének a tempója kifejezetten alacsonyabb volt, mint Budapest többi részében. Itt az alacsonyabb áról induló kerületek százalékosan kifejezve nagyobb drágulási ütemet tudtak elérni, mint azok a kerületek, ahol már eleve magasabb árszintről indultak a lakások. Ebben az is közrejátszik, hogy az Otthonstart programban van egy 1,5 millió forintos négyzetméter árkorlát, ami fölött már nem lehet 3%-os hitellel finanszírozni a megvásárolandó ingatlant, és ehhez az eladók is alkalmazkodtak.
Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető elemzőjét hallották. 2025-ben a magyar személyautópiac jelentős növekedést mutatott. Tavaly valamivel több mint 129.400 személygépjármű került forgalomba itthon, ami 6,4%-os növekedés 2024-hez képest. Az elektromos autók piaca kifejezetten erősödött tavaly, több mint 11.000 tisztán elektromos jármű került forgalomba, mondta az Inforádiónak a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete elnöke. Nezsik Istvánnal beszélgettem.
Az elmúlt évek tapasztalatai folytatódtak, közel 130.000 új személygépkocsi került eladásra és átadásra. Gyakorlatilag egy meglepő folyamat történt, növekedett az új autók átadása, mindamellett, hogy továbbra is elsősorban a vállalati flotta vásárlások az elsődlegesek, ezek hozzák a piac jelentős részét. Egyelőre úgy tűnik, hogy a magánvásárlók még mindig elmaradnak. Talán ez tudható annak, hogy jelen pillanatban még mindig nem egyértelmű a jövő, hogy milyen technológia, milyen hajtáslánc lesz a jövőben az, ami kötelező, elérhető, választható, és ezeknek a technológiáknak az értékvesztése, ezeknek a technológiáknak a mindennapi használata egyelőre nem kiforrott. Ez miatt a magánvásárlók egyelőre használt autót próbálják keresni, és megmaradnak az eddig használt, jó bevált járműveiknél.
Hogyha az értékesített autók kategóriáját nézzük, akkor mennyire jellemző az, hogy a magasabb kategóriájú járművek is jelentősebb piaci részt hasítottak ki tavaly?
Igazából ugye az összetétel nem változott, a prémium márkák ugyanúgy hozzák azokat a számokat, mint az elmúlt években, jelentős százalékot hoznak, de mint ahogy mondtam, gyakorlatilag a vállalati flotta vásárlás viszi a piac jelentős részét, illetve hát az is egy fontos dolog ebben, hogy a Magyarországon lévő három prémium gyártó saját vállalati flottáját is ezeken az értékesítéseken belül látja el. Ez több száz darab minden márkánál évente.
Említette azt, hogy azért még nem nagyon lehet azt tudni most, hogy a hajtásláncot tekintve milyen irányba fog majd menni a világ, de mégis, hogyha az elektromos autópiacot nézzük tavaly, akkor ott milyen számokat láthattunk.
Új autó értékesítésben közel 10%-a, ami akkumulátoros, csak tölthető elektromos autó. Ez még mindig nagyon alatta van a várható számoknak. Ugye egyértelműen kell beszélni, hogy elektromos autónak gondolják a hibridet, a tölthető hibridet, az akkumulátoros elektromos autót, tehát nagyon sokféle technológiát hívunk ennek. Nagyon izgalmas lehet a jövő, ugye több változás történt az elmúlt időszakban. 2024-ben született egy döntés, hogy 2030 után is velünk maradhat a belső égésű motor, abban az esetben, hogyha a hajtás újra zöld energiával történik, hogy ez a szintetikus üzemanyag előállítása, mint lehetőség. 2025 végén az Európai Unió könnyített a szabályozáson annak érdekében, hogy ez a belső égésű motor még mindig vonzó és elérhető maradjon addig, ameddig a technológia átállás nem tud megtörténni, illetve az kiderül, hogy valójában energiával hogy fogjuk tudni ezeket a járműveket ellátni, és hát addig, ameddig a töltőpontoknak a száma nem lesz ideális, addig ez egy átmeneti időszak. Én változatlan azt mondom, hogy én 12 féle hajtásláncban hiszek, 12 ma megvásárolható, elérhető, lehet kapni LNG gázzal, propánbután gázzal üzemelő autókat, és a MOL-nak csodálatos kútjai vannak erre. Ugye nem kiforrott, nem tudjuk, hogy a hidrogén technológiában a belső égésű motorokat fogjuk hidrogénnel hajtani, vagy pedig üzemanyagcellát üzemeltetni vele. Izgalmas, érdekes a jövő, de egy dolog biztos, hogy a mobilitásnál szebb dolog a világon nincsen.
Knesik Istvánt, a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének elnökét hallották. Az asszály elleni védekezés az egyik legfontosabb feladat 2026-ban a magyar agráriumban. Ebből a szempontból a mostani kiadós havazás nagyon kedvező lesz a csapadék pótlásában, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke a szervezet évnyitó sajtótájékoztatóján. Pap Zsolttal beszélgettem.
A hó az kifejezetten pozitív hatást gyakorol a vetésekre. Az elmúlt 6 évben elmaradt a zöldár. A Tisza elveszítette a vízhozamának közel 30%-át. Olyan súlyos aszállyal küzdött a 2025-ös esztendő, hogy csak bizakodásra ad okot, hogy kellő mértékű, mennyiségű csapadékkal tudjunk nekiindulni a 26-os esztendőnek. Minden évben az elmúlt időszakban, elmúlt években csapadék minusszal kezdtük az évet. Nem is volt hóborításunk, most viszont okunk van arra, hogy bizakodjunk. A talaj vízkészletei feltöltődjenek, és egy nagy feladatunk maradt, az öntöző víz biztosítása, a meglévő vízkészletekkel való okszerű gazdálkodás, a meglévő vizek, amely beérkezik Magyarország területére, kevesebb hagyja el az országot, mint ami bejön. Vizeinket megőrizni, visszatartani, és lehetőség szerint a talajban tárolni. Azt gondolom, ez az egyik legnagyobb kihívásunk, hogy mentesítsük az agráriumot az aszálytól, tudjunk felkészülni közösen a környezet és klíma változására, alkalmazkodjunk a környezethez, olyan termelési, termesztési technológiákat alkalmazunk és agrotechnológiai megoldásokat, amely biztosítja egy eredményes és fenntartható agráriumnak a jelenét és jövőjét.
A sajtóbeszélgetésen is kiemelte azt, hogy idén a hazai agrárium számára az egyik legfontosabb feladat a vízmegtartás, és a cél az, hogy térítésmentes öntöző vizet biztosítsanak a gazdálkodók számára, és hogyha lehet, akkor ezt még akkor elintézzék, amikor már nem kopogtat az aszály.
Kezdeményezzük, mint ahogy minden esztendőben kezdeményeztük, csak már nem tavasszal, hanem már az év végén, illetve most év elején azt, hogy térítésmentes vízdíj, mint ahogyan eddig is Magyarország kormánya jelentős forrásokkal, támogatásokkal hozzájárult a gazdálkodóknak ahhoz, hogy térítésmentes öntözővíz álljon rendelkezésére. Ennek biztosítását és lehetőségét az idei esztendőben is megkértük Magyarország kormányától, hogy közösen, együtt a gazdálkodókkal, ahol van lehetőség öntözött területeken felszín feletti forrásokból öntözést biztosítani, az álljon rendelkezésre az idei esztendőben is, készüljünk fel együtt.
Milyen fontos feladatok állnak még a 2026-os évben a hazai agrárium előtt? Melyek a legfontosabb kihívások, amelyeket kezelni kell?
Azt gondolom, hogy csak egy mondattal lehet, akkor az a úgy termelni, hogy annak legyen vevője. Olyan vevője legyen, amely olyan árat képes érte fizetni, amely garantálja az eredményes gazdálkodást. Az alkalmazkodó képessége az agráriumnak. Hogyan tudunk úgy alkalmazkodni olyan agrotechnológiai megoldásokkal, olyan fajta használattal, olyan vetőmaggal termelni, termeszteni, amely biztosítja azt, hogy eredményesen fenntartható módon tudunk mezőgazdasági munkát végezni, és abból tisztes jövedelmet szerezni. Ez az egyik legnagyobb kihívás. Sok nehézséggel találkoztunk a 2025-ös évben, a tavaszi fajtól az aszáig, az állat és növény betegségeken keresztül. Ezekre való kihívásokra való felkészülés, én azt gondolom a legfontosabb, hogyan tudunk alkalmazkodni és felkészülni. Hogyan tudjuk alkalmazni azokat az agrotechnológiai megoldásokat, a digitalizációt és a precíziót, amely a mindennapi munkát teszi könnyebbé és eredményesebbé.
Ezek az eszközök, tehát digitális és precíziós megoldások mennyire elérhetőek a hazai gazdálkodók számára, és az Agrárgazdasági Kamara mennyire lehet katalizátor abban, hogy ezeket a megoldásokat használják a hazai gazdálkodók?
Abszolút kézközelbe elérhetőek ma már. Ma már nincs olyan település, ahol ne lenne egy drónos felmérés, ahol ne lenne olyan traktorok alkalmazva, amelyekben egynél több színes kijelzővel adatokat lehet gyűjteni. Nagyon sok adattal rendelkezik az agrárium, akár a támogatások igénylésétől megkezdve, a rengeteg agrometeorológiai adaton keresztül. Ezekhez szükséges a mesterséges intelligencia, hogy sorba rendezze és a jó döntés megtámogassa. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara feladata pedig ott jelenítődik meg, amikor a 700 falugazdásszal, az 1261 falugazdász irodával gyakorlatilag mondhatjuk bátran, hogy a gazdálkodó kapujáig, postaládájáig vagy postafiókjáig el tudjuk vinni azokat a híreket, támogatásokat, jogszabályváltozásokat, digitalizációs és kutatás eredményeiből számozó megoldásokat, amelyek valóban a mindennapi munkának részét kell képezze. Legyen ez a szántóföldi növénytermesztés, állattartás vagy feldolgozás.
Pap Zsoltot, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökét hallották. Ezzel a vállalatok és piacok véget ért. A műsort meghallgathatják vagy letölthetik a www.infostart.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Sipos Ildikó.